Az előző epizódban összeszedtük, hogy mi történt az elmúlt években a robotika és az AI tengelyén, most pedig megnézzük azt, hogy mi lehet a következő pár év. Nem jósolunk, hanem technológiai lehetőségekről, irányokról beszélgetünk ma Durázs Dáviddal. Durázs Dávid a vendégünk, szervusz Dávid!
Sziasztok!
Az ECU Hardware Platform Manager-e, a BME óraadója és a Steam Academy tanácsadója a robotplatformok tekintetében, és hát mi is platformról platformra jártunk az előző epizódban, megnéztük az Ipar 4.0, az önvezető autózás, a drónok és robotok világában, hogy mi történt az elmúlt 5 évben. Sajnos, nem sajnos, nem negatív tekintetben, de arra jutottunk, hogy igazából olyan nagy forradalmi változások nem voltak.
Igen, azt gondolom, hogy mindenhol többre számítottunk az elmúlt 5-10 évnek a hatalmas nagy hype-ja minden egyes ilyen fejlesztés előtt azt mutatta, hogy na most aztán már tényleg valami hatalmas nagy forradalom előtt állunk, és ez azért mindegyik egy kicsit csendesebb volt.
Na hát akkor figyelj, most jönnek a jóslatok, mik a célszámok. Tehát most 2024 első felébe vagyunk, nem tudom, nagyon sok deadline 2025-öt mondott, vagy majd 2030-ban, majd most már 2050-ig látunk akár az AI, akár a robotika, vagy bármilyen tekintetben. Az AI-jal hagytuk abba, vagy ott fejeztük be igazából, hogy az volt az, ami talán egy kicsit nagyobb változást hozott be az életünkbe. Úgyhogy beszéljünk erről, hogy most mi újság az AI-jal, és mik a következő lépések, vagy mik várhatóak tőle a következő időszakban. Mennyire száll bele ezekbe a különböző témakörökbe?
Ugye, a legutóbb abba hagytuk, nekem az volt a viszonylag rövid távú jóslatom, hogy lesz valamilyen egybegyúrt Siri plusz ChatGPT jellegű asszisztens, ami elérhető lesz az eszközeinken, és jelentősen okosabb lesz, mint a mostani. Ezt merem is viszonylag rövid időtávra így jósolni. Ezen kívül viszont a legtöbb AI eszköz, amivel az elmúlt jó néhány évben találkoztam, az mindegyik olyan volt, szerintem ezt is az előző beszélgetésben már valamennyire érintettük, hogy valami hatalmas nagyot ígért, tényleg hozott is valami kellően nagy eredményt, de utána onnan hova lehet tovább lépni, ezt nagyon nehéz bármilyen jóslatot tenni. Például mondjuk a Samsung telefonok esetében ez egy visszatérő kritika, hogy oda is holdat varázsol, ahol igazából nem hold van, mert minden egyes fényképbe valamilyen úton módon belenyúl az algoritmus, és vagy jobb felbontást hazudik, vagy olvashatóbb szöveget százszoros zoomnál, vagy holdat ott, ahol nincs. És nemrég volt egy kiváló interjú a Samsungnak a CEO-jával, ahol ő ezt az egész problémát lesöpörte az asztalról azzal, hogy szerintem nincsen egy igazi fénykép.
Ennyi.
Azért szerintem mindannyian érezzük, hogy itt egy ilyen fura, hamis dilemma jellegű érvelési hibába torkollott ez az egész, mert nem ez volt a probléma, hogy mi az igazi fénykép, hanem mi az a határ, ameddig egészséges még belenyúlni egy fénykébe. Mi az, amit azt mondanád, hogy oké, tök jó, hogy ilyet is tud a telefonon, de mondjuk szeretném néha kikapcsolni.
Aha, igen. És akkor ez most már minden Samsung telefonban originál ott van, tehát a kamera.
Én azt hiszem, hogy nagyjából az legfrissebb modellek, azok valami ehhez hasonlót, mint tudnak. Talán pont valami idei modellt nézegettem a boltban, és nem tudom, ilyen százszoros zoomot ígér. Amit mindannyian tudjuk, hogy egy valódi kamerarendszernél ilyen zoom mellett gyakorlatilag nem lenne szinte semmi fény, ami eljutna ahhoz a szegény érzékelőhöz, mégis tökéletes fényviszonyok mellett olvasható szövegeket mutat, de közben látod azt, amikor ezzel a százszoros zoommal ránézel valami távoli feliratra, hogy azokat a betűket, amiket viszonylag jól ki tudott találni az AI, azokat nagyon szépen újra rajzolja neked a képen, minden más meg ezzel a tipikus generált krix-krax körülötte.
Erre az emberek vágynak, nem? Hogy nagy legyen rajta százszoros zoom,
igen.
Ezek szerint miért gyártják le. Mi újság a ChatGPT-vel olyan tekintetben, hogyha nem hardware-ekről beszélünk, hanem szoftverekről, mert nagyon sok mindenben megérkezett, tehát hogy mindenben beleépítették, tehát hogy ez most már innentől kezdődően standard, hogy van egy ilyen copilotom, egy ilyen AI bekattintásom, hogy akkor ő már így vegyen ebben az egészben részt?
Szerintem innentől kezdve egyre inkább az lesz. És ez egy nagyon jó dolog, tehát én például a ChatGPT-t az esetek többségében fordításra használom tipikusan, hogyha mondjuk van egy olyan kifejezés, akár mondjuk magyarul, és ezt nem jut eszembe, hogy nem is tudom, hogy lenne ez angolul, nagyon jól le lehet vele fordítatni ilyeneket, vagy angolról németre, vagy bármilyen milyen nyelv kombinációval működik. Szerintem a fordításra zseniális, sokkal jobb, mint a nem AI alapú a korábbi fordítók, akár a Google-nek a fordítója. A másik, amiben szuper, hogyha tényleg nagyon gyorsan valamilyen felületes információra van szükséged egy olyan témából, amivel nem foglalkoztál soha, nem értesz, akkor valamennyit tud segíteni egy picivel talán gyorsabb elolvasni a ChatGPT által generált leírást, mint a Wikipedia szócikket ugyanarról, de azért a limitációk ugye itt is megvannak. Nekem például az egyik legfrissebb élményem az az volt, hogy arra voltam kíváncsi, hogy Mexikóban milyen olyan hústermékek léteznek, ami a párizsira hasonlít. Ennyire releváns kérdés, de gondoltam nincs is ennél jobb, mint hogy megkérdezem ChatGPT-t erről, aki azt mondta, hogy hát vehetek chorizót, vagy valamilyen hamon, valamilyen sonkát, vagy sajtot. Szerintem a sajt az nem felvágott. Ó, elnézésedet kérem, a sajt valóban nem felvágott. De nagyon egy ilyen szintű beszélgetés sikerült végig játszanunk, úgyhogy nem érzem azt, hogy még világuralomra fog törni. De továbbra is, tehát nyelvi modellként viszont rettenetesen jók, és nyelvi modellként benne van még az az előnye, hogy nem csak magyarról, angolra, angolról, kínaira, hanem tetszőleges programnyelvre is tudunk vele dolgozni. És itt viszont egy hatalmas nagy fejlődést várok ezen a területen. A GitHubnak is van egy Copilot nevű toolja, ami tulajdonképpen hasonló, mint hogyha a ChatGPT-t programozásra akarod használni. Megfogalmazod neki a saját szavaiddal a tetszőleges mondatokban, hogy mégis milyen programkódot szeretnél, mi legyen ennek a függvénynek, mik legyenek a bemenetei, mi legyen a kimenete, és milyen számítást végezzen el. És az esetek nagy részében ezt jól le is tudja generálni.
Jó, akkor most már nem kell mennem a programozó suliba, meg sajnos híreket is hallani erről, hogy egyre kevesebb ilyen iskola létezik. Tehát akkor az IT szakmát az így jelentős mértékben befolyásolni fogja az én olvasatomban a következő években. Tehát, hogyha valaki most programozónak akar menni, az nem menjen?
Nem mondanám azt, hogy aki programozónak akar menni, az nem menjen, de valószínűleg ez lesz az egyik első szakma, amit ez alaposan fel fog forgatni, tehát mondjuk nem a taxisofőrök és a kamionsofőrök fogják először elveszíteni a munkájukat az AI miatt. Én sokkal inkább tippelnék a junior IT szakemberekre. Tipikusan ugye ez volt az a terület, amit rengeteg ilyen programozó átképző iskola próbált lefedni az elmúlt években, mert egyszerűen az IT szektorban volt egy akkora munkaerő hiány, amire akkor ez tűnt a megfelelő válasznak. Szerintem az AI-tól függetlenül is a világ ezzel párhuzamosan belátta, hogy nem biztos, hogy a juniorok közel végtelen számban való átképzése a megoldás, mert nem ez, ami hiányzik a szakmából. Viszont aki mondjuk egy ilyen medior, senior szinten van, nem aggódom miatta, hogy ők a munkájukat elveszítenék a ChatGPT vagy a GitHubnak a co-pilotja miatt. Viszont a junior IT állások esetén abszolút azt gondolom, hogy ezeknek egy jó része kiváltható lesz mesterséges intelligenciával a nagyon közeljövőben.
Hát csak akkor, hogyha meg nincs junior mérnök, vagy junior mérnök, akkor abból soha nem lesz, tudod, medior meg senior, tehát hogy valami...
Igen, ez egy jó kérdés, hogy hogy lesz így a...
az evolváció meg a fejlődés.
Hozzátartozik egyébként ahhoz, hogyha ezt tényleg egyébként bárkinek tudom ajánlani, aki most kezd el ismerkedni programozással, vagy akár mikrokontrollerekkel. Kis túlzásra egy ChatGPT-t fel tudsz arra is most használni, hogy azt mondd neki, hogy van egy ilyen Arduino-m, rákötöttem egy ledet a valamelyik lábára, vagy ne adj Isten valami kis kijelzőt ezekre a lábakra, és akkor generálj valami programot, amit rá tudok tölteni az Arduino-mra, és működik. És ezt meg tudja csinálni. Ez önmagában azért szerintem elég jelentős fejlődés, viszont innen van a következő lépés, hogy mi az, amit elhihetünk neki, meg kell értenünk, amit csinált, nem tudunk vakon megbízni mindenben, amit ezek a mesterséges intelligencia co-pilotok adnak nekünk, de egyébként ez sem különbözik olyan nagyon sokban attól, ahogy korábban állt a világ. Rengeteg fejlesztő volt, aki fogta, kimásolta azt a néhány sor kódot a Stack Overflow-ról, és bízott benne, hogy működni fog. Most ehhez képest, hogy ezt a ChatGPT adja, hogy a Stack Overflow, az nem feltétlenül.
Igen, egy picit azt érzem, hogy azért lustulunk, tehát, hogy igen, valóban jobban fordít, igen, valóban összefoglalja három dömbben nekem azt, hogy mit kell tudni, nem tudom én, a kókuszdió töréséről, de ezzel párhuzamosan el is lustulunk. Tehát, hogy amíg te eddig meg kellett, hogy keresed valahogyan, tehát, hogy kellett használnod az agyadat arra, hogy megtaláld a megfelelő cikket, eldöntsd, hogy ez megfelelő információ volt, vagy sem, utána visszadobni és tovább haladni, azért dolgoztál vele. Most meg így egy kicsit azt érzem, hogy lehet, hogy egy picit el fogunk lustulni, hogy bár jó eszköz, nagyon sokat segít a produktivitásunkon, de ha mondjuk nincs internet, meg nincs nekünk telefon, akkor nagyon szűzen és pőrén érezhetjük majd magunkat.
Ez mindenképpen van, de ugye önmagában egy eszköz nem lehet feltétlenül jó vagy rossz eszköz, itt megint az a kérdés, hogy hogyan használjuk. Tehát aki azt gondolja, hogy a munkája nagy részt kiváltható azzal, hogy a ChatGPT-t használja és nem használja mellé innentől kezdve a saját gondolkodását, neki valószínűleg olyan munkája van, amit tényleg veszélyeztet az AI. De hogyha a munkád során azt veszed észre, hogy ezekkel az eszközökkel hatékonyabban, gyorsabban és többet tudsz elérni, mint enélkül, akkor ez tud egy jó eszközzé is válni a kezedben. És akkor viszont nem kell amiatt aggódnod, hogy az AI el fogja venni a munkádat, mert nem 100%-ban csak átmásolod a kimenetét a ChatGPT-nek a saját munkádba, életedbe, hanem ezt csak felhasználod ugyanúgy, mint bármelyik másik eszközt, amit amúgy is használsz a munkád során.
Beszéljünk eszközökről, mert hogy ti ugyebár egyrészt a Steam Academy-n keresztül a Revolution Robotics-et viszitek sulikba, illetve különböző oktatási intézményekbe, ugye ez egy robot programozó készlet, hogyha jól értem. Tehát, hogy valamit készítesz belőle. Na, itt például nem tűnik el a ChatGPT-nek hála az, amit meg kéne tanulni, egy robotozás vagy robotika alapjai, vagy az marad?
Én azt gondolom, hogy az alapkészségeket, azokat nem fogja tudni elvenni, főleg azért, mert a legjobb része a robotozásban az az építés. És az építés nem fogja tudni helyetted megoldani a ChatGPT. Hogyha eljutunk oda, hogy tud neked javasolni, hogy így építs meg valamit, vagy úgy építs meg valamit, akár a mi készletünkkel, akár Legóból, akár bármilyen a alkatrészekből, az egy jó dolog. Abból tanulni fogunk, mert minél több kombinációval megismerkedünk, minél több dolgot megépítünk, teljesen mindegy, hogy honnan jön ez most a leírásból, vagy a ChatGPT-ből, a végén azt mi beépítjük a saját gondolkodásunkba. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ebből még valami jó dolog is ki tud sülni.
Tehát akkor az IT-szegmenseket, a robotikát inkább ajánlod, nem csak azért, mert ez a te saját szektörületed, de úgy tűnik, hogy ez még egy kicsit olyan maradandó, vagy nem tudom,
hasznos. Én nem hiszem, tudás. Hogy ott nagyon el tudná venni a gondolkodást tőlünk, vagy a gyerekekkel kapcsolatos oktatást, ott ez alapvetően forradalmasítaná, mert tényleg a legfontosabb az, hogy kialakuljon az a szemlélet, hogyha építeniük kell valamit, ami fel tud valamit emelni, mondjuk így függőlegesen, anélkül, hogy tehát valahogy mondjuk forgómozgást valamilyen translációs mozgássá kell alakítani, gyakorlással, rengeteg építéssel saját maguk fogják elsajátítani. Ez nem olyan, amit ki tudna venni a kezükből a ChatGPT, vagy bármelyik másik AI eszköz.
És a robotikában milyen jövő várható? Tehát, hogy látsz olyan fejlesztési irányokat, fejlődési eszközöket, ami nem AI, de megérkezett, és mondjuk előrevéti ezt az ipari szegmenst?
Szerintem azért a kobotoknak a piac nyerése az tagadhatatlan az elmúlt évtizedben, ami egy nagyon jó dolog. Nyilván limitált, hogy milyen körülmények között kell tényleg együtt dolgoznia egy embernek és egy robotnak, de azokban az esetekben, ahol erre tényleg szükség van, ott hatalmas nagy előny az, hogy nem kell ilyen biztonsági fényfüggönyökkel, plexikkel, akármikkel elválasztani a robotnak a munkaterét az embertől. Ez nem fog minden iparágat forradalmasítani, mert nincsen mindenhol erre szükség, de ahol viszont erre szükség van, ott az egy nagy előny.
Ezt mondjuk örömmel hallom, mert az elmúlt pár évben már nagyon sokszor találkoztam a kobotokkal, és ez is kicsit olyan, mint hogyha már évek óta velünk lenne, de akkor ezek szerint a cégek, meg a képviselők azok most ébrednek.
És szerintem már évek óta velünk vannak, de hogy megállíthatatlanul terjed, tehát nem volt megtorpanás, nem jöttek arra rá a piaci szereplők, hogy erre még sincs szükségünk. Tényleg van rá szükség, és tényleg egy jó dolog.
Beszéltük az ipar 4.0-ra, hogy el kéne először is oda jutni meg, hogy majd az ipar 5.0-át érintsük. Esetleg arról tudsz mondani valamit, hogy ez az ipar 5.0 milyen irányba tart, mert hogy már ezt is így belengedték, tehát hogy miben másabb egy kicsit, mint mondjuk az ipar 4.0. Ugye azt mondtad, hogy tényleg inkább ilyen pont egyekben lépdesünk előre, de milyen más szemlélettel áll hozzá az egészhez.
Én őszintén szóval nem néztem meg, hogy mi az ipar 5.0-nak mi van az ászlajára tűzve.
Akkor kisegítelek. Igazából annyi, hogy talán egy kicsit fordulunk vissza az emberekhez, meg hogy figyeljük az ő folyamataikat, tehát talán majdnem ugyanaz, mint az ipar 4.0-nál, csak most ember szemléletű, ember központú, és nem adat központú ez az egész dolog. Ez nem tudom, mennyire érezhető mondjuk a többi piaci szegmensben, vagy most ugye a robotok kvázi olyan emberi feladatokat, folyamatokat vesznek át tőlünk, ami monoton, ami az emberi élet számára veszélyes, de hogyan tud megint így fókuszba kerülni az ember, tehát robotikába látsz ilyet, hogy...
Önmagában az, hogy te valamit hatékonyan tudj gyártani, ez nem csak a gyáradnak a megváltoztatása, nem csak az, hogy akkor mostantól több robotot raksz be, meg több adatot gyűjtesz, és több adatot elemzel, magukat a termékeket is meg kell változtatni. Tehát, hogyha egy termék úgy lett kitalálva, hogy az emberrel hatékonyan gyártható, akkor igazából két út van előttünk, vagy az, hogy folytatjuk emberrel, és akkor tényleg tegyük az ember környezetét a lehető legbiztonságosabbá, a lehető legergonomikusabbá, a dolgozzon együtt úgy a robotokkal, hogy a robotok se okozzanak semmiféle veszélyt számára, és csinálja azt az ember, amiben a lehető legjobb, és a lehető legkisebb selejtrátával dolgozik mondjuk valamilyen automatizálással szemben, és csináljon mindent a robot vagy az automatizálás, aminek értelme van. Vagy tervezzük át a termékeinket úgy, hogy szinte mindent lehessen teljes automatizáltság mellett, lekapcsolt villanyok mellett robotokkal gyártani, akkor viszont szükségünk lesz majd azokra az emberekre, akik viszont ezt az egész infrastruktúrát képesek felépíteni és folyamatosan üzemeltetni. De ezek viszont nem ugyanazok nem ugyanazokról az emberekről beszélünk, akik a kezükkel rakják helyre a szalagkábeleket az iPhone-unkban.
És ennek van mondjuk valamilyen célszáma? Tehát, hogy te látod azt, mondjuk ez 5 év múlva, vagy 10 év múlva eljön. Tudok olyan gyárról Magyarországon, akkor hasonló a mely, tehát, hogy tényleg csak a kamionok taladnak oda, és körülbelül azon kívül minden automatán történik, onnantól, hogy kiszedik belőle az alapanyagokat, vagy a fémeket, és a végén üdítőital lesz ugye belőle, de ezt szeretnénk? Tehát, hogy kell az, hogy ennyire automatizált legyen?
Valójában becsomagolhatjuk ezt ipar 4.0-nak, ipar 5.0-nak, vagy emberközpontúságnak, vagy akármilyen, de ennek a mozgató rugója az mindig az lesz, hogy mit, hogyan tudunk a lehető legtöbbet a legjobb minőségben a legolcsóbban gyártani. Rengeteg terméknél egyértelműen szeretnénk ezt, hogy emberek nélkül lekapcsolt villanyok mellett gyártsunk, és lesznek azok a termékek, ahol soha nem fogjuk tudni kivenni az embert a képletből, mert annyira komplex az összeszerelése, vagy annyira komplex valami a gyártás folyamán, hogy egy, nem éri meg, kettő, nem lehetséges automatizálni. Nem lehetséges automatizálni, azt úgy értem, hogy valójában az esetek 99,5%-ában tökéletesen automatizálható, de mindig lesz valami kósza kis kábel, vagy valami, ami akkora galibát tud okozni, hogyha ezért cserébe neked le kell állítanod a gyártást órákra, oda kell menni, meg kell állítani a robotokat, ki kell szedni az éppen összetört, megsérült, akármilyen oknál fogva valami félre sikerült terméket abban a 0,5%-ban, vagy abban az 0,1%-ban, az neked nagyobb a negatív hatással jár, mint hogyha egyszerűen nem automatizáltad volna ezt a folyamatot.
Hát akkor automatizálásra fel, meg kollaboratív robotokra?
Automatizálásra fel, és nyilvánvalóan tervezzük át azokat a termékeket, ahol maga a termék dizájn is jobb automatizálást fog utána eredményezni.
Ha már emberek és robotok, akkor mondjuk műtétek robotokkal. Ezzel kapcsolatban is voltak nagyon izgalmas videók, hogy nem tudom, Vodafone-nak köszönhetően 5G-n keresztül szívműtét, meg ilyenek történtek. Nem tudom, hogy ez várható-e, javultak-e mondjuk ezek a healthcare robotok.
Rengeteg fejlesztés van itt is a háttérben. Az áttörés itt sem történt még meg az elmúlt években, ahol azt tudtuk volna mondani, hogy ó, nagyon szuper, akkor mostantól ezt a egész csoportnyi specialista szívsebészt innentől kezdve, nem tudom, balint tartjuk csak, és minden csak robotokkal fogunk elvégezni, azért nem tartunk még, és nem is mernék arra tippelni, hogy a következő akár 10 évben bármilyen ilyen jellegű fejlődés vagy változás lenne az életünkben. Ettől függetlenül aktív kutatási terület, és nyilván egy szükséges fejlődése az orvostudománynak, illetve azért megint elvitathatatlan az orvostudomány és az AI találkozása is. Ez ugye az AI azért akárhonnan is nézzük, valójában egy kiváló statisztikai eszköz, ami rengeteg információból képes valószínűleg egy jó döntést hozni az esetek legnagyobb százalékában. És például mondjuk egy ilyen eszköz arra, hogy olyan a diagnosztikákat végezzen el, ahol eddig azt az embernek kellett csinálnia, de mondjuk nagyon nehezen feldolgozható, vagy nagyon nehezen látható az információ, vagy nagyon monoton. Ott például hatalmas nagy előrelépést jelenthet az, hogy mondjuk képes detektálni a mesterséges intelligencia egy olyan anyajegyet egy nagyon korai fázisában, amit mondjuk érdemes most azonnal eltávolítani.
Illetve hát ugye a nagy számok törvény alapján gondolom különböző beteg kórképekből ki tudja, vagy korábbi leletekből ki tudja kalkulálni, hogy nagyjából mi áll a háttérben.
És azt hiszem, hogy erre azért van egy jó pár kutatás, nincsenek előttem pontosan a számok, de hogy leír valami olyan görbét az orvosoknak a képesség, biztos az orvos hallgatók, majd ezt, az orvos hallgatóink ezt majd szét tudják majd szedni, mert nem tudok pontosan fogalmazni ebben a témában, de amíg ugye valaki kezdő, addig próbál minél jobban tájékozódni, és minél több szakkönyvet, folyóiratot, bármit magába szippantani, hogy felszedje azt a tapasztalati hiányt, ami abból fakad, hogy kezdő. Ilyen esetben sokkal jobb döntéseket tudnak hozni, mint azok a néhány év tapasztalattal rendelkezők, akik már esetleg azra a felfogással szemlélik az adott betegséget, az adott pácienst, hogy ők már mindent láttak, mindent tudnak, és akkor ez alapján beskatujázzák valamibe a meglévő tudásuk alapján. Lehet, hogy nem találkoztak pont olyan esettel korábban, és emiatt nem fognak olyan jó döntést hozni, mint adott esetben valaki, aki egy pár évvel kevesebb rutinnal rendelkezik. És talán valószínűleg ez megint átfordul kellően sok év tapasztalat után, amikor már tényleg nagyon sok mindent láttál, akkor pedig még tapasztaltabban még jobb döntést tudsz hozni. De én azt feltételezem, hogy ennek van valami ilyen görbéje, hogy van egy kezdeti szakasz, ahol nagyon precízen nagyon figyelsz, utána egy olyan szakasz, amikor az önbizalmad esetleg felülírja a megfelelő tapasztalatot, vagy a megfelelő információszerzést, és utána egy idő után mestere leszel a szakmának. De azt gondolom, hogy ez nem orvosspecifikus, ez minden szakmára egyébként.
Ez így van. De ez mondjuk forradalminak hangzik, tehát hogyha valamit ki tudunk jelenteni, hogyha ez így megérkezik és összeáll, akkor az azért hoz változásokat jelentős értelemben, vagy legalábbis szerintem már az, hogyha ennél több embert, vagy akár egy ember életét is meg tudjuk menteni, vagy időbe ki tudjuk szűrni, az már hatalmas előrelépés. Beszéltünk az előző epizódban az áttekintés tekintetében a drónokról és az ilyesmi kiszállító robotokról. Ebben látsz-e bármiféle fejlődési irányt, kitörési pontot? Ugye a tapasztalatokat már megfuttattuk, de hogy nem tudom, erre mondják-e azt, hogy 2030-ban, vagy 2035-től, vagy 2050-től valami más lesz, változni fog, kiépül-e valamiféle olyan, nem tudom, például hogy a mágneses vonatok, vagy ezt a maglevet fogják majd valahol itt Európán belül felépíteni, hogy ilyen jellegű logisztikai előrelépések lesznek-e?
Én azt gondolnám, hogy egyébként ez lesz az egyik első területe az önvezetésnek, ahol ezt tényleg be tudjuk vezetni. Az ilyen hub-to-hub jellegű országúti kamionos szállítás, az egy sokkal egyszerűbb és sokkal letisztultabb környezet, mint a városi környezet. Úgyhogy én arra tippelnék, hogy ott azért az önvezetésnek tényleg lesznek a szemmel látható előrelépései. Drónok kapcsán én szerintem mindenki érdekelt abban, hogy a most már végre meglévő szabályozást azt tegyük folyamatosan egyre élhetőbbé, és ne húzzuk ki mondjuk helyből azt, hogy nem permetezhetsz drónról. Az, hogy az autonóm mondjuk ilyen csomagkiszállító drónokkal mi lesz, arra azért nem fogadnék nagyobb összegben, hogy a következő 10 évben találkozni fogunk velük.
Ez egy olyan dolog, nem, amire nem való, nem tudom, hogy jó pofa megcsinálja, de...
Igen, meg mondtad, lehet csinálni, csak nem biztos, hogy van értelme. Aha. Tehát azért az akkumulátor technológia miatt továbbra is limitált, hogy mit tudunk megcsinálni. Ráadásul balesetveszélyes, nem csak azért, mert felgyullad az akkumulátor, hanem azért, mert ráesik a fejünkre. Annyi dolog szól ellene, hogy nem látom még azt, hogy ez tényleg ehhez képest túlsúlyba tudna kerülni az előnye a drónos kiszállításnak.
Nézzük meg még azt, hogy ugyebár BM-en tanítasz, ezeket hogyan sikerült létrehozni, mert mint magát a tananyag kialakítását, ugye itt kognitív robotika és robotszimuláció, ezek baromi izgalmasak, nem is nagyon tudom, hogy van-e ilyen hasonló a hazai piacon.
A jó kérdés egyébként, ennek különösebben nem néztem utána, hogy a hazai piacon milyen versenytárs tárgyak lennének. Ez egyébként ez egy jó eredménye volt igazából a COVID-nak. Ezek a tárgyak akkor fogantak meg a fejemben, és akkor születtek. Mind a kettő egyébként MSC és mechatronikai mérnöki szakirányos tárgy. A robotszimuláció keretében egy olyan eszközkészletet, egy olyan szoftvercsomagot és olyan szimulációs túlokat tanítok így a diákoknak, amivel mindenféle szenzorokat tudunk egy háromdimenziós valós idejű szimulációs térben használni, tehát lidarokat, kamerákat, mélységérzékelő kamerákat, a GPS-t, a gyorsulásmérőt, iránytűt és társait. Ezeket rá tudjuk pakolni egy szimulált mobilrobotra, tehát gyakorlatilag egy ilyen interlogisztika jellegű mobilrobot szimuláció az, ahova eljutunk nagyjából a fél év felére, és a fél év második felében pedig robotkarokkal foglalkozunk, ott az egész tárgyat úgy építettem fel, hogy egyrészt megtanuljuk azt, hogy, hogy tetszőleges robotkart is össze tudjunk rakni a szimuláció során, de utána van 2-3 olyan robotkar, amik a valóságban is létező termékek, ezeknek a szimulációjával foglalkozunk utána. Úgyhogy ez a robotszimulációs, és a robotrendszerek laboratóriuma a tárgy címe. A másik, a kognitív robotika viszont csak az elmúlt, ez a második év talán, második vagy harmadik év, amikor azt a tárgyat tartom, ez már COVID utáni történés, és pedig igazából a mesterséges intelligencia és a robotok találkozása volt a tárgynak a fő célkitűzése. Szintén részben szimulációval foglalkozunk, egy kis mobil robotnak a szimulációja egy szimulált környezetben, viszont ennek a kis mobil robotnak létezik a valódi megfelelője az egyetemen a tanszéken. Egyébként egy viszonylag hozzáférhető áru a ilyen kutatási fejlesztő platform maga ez a robot. Úgyhogy minden, amit megcsinálunk a szimulációban, azt ki tudják utána a hallgatók próbálni a valódi roboton is. És igazából a tárgynak a fő célkitűzése ez, hogy megismerjék azt, hogy kis túlzással minden fejlesztés, amit megcsinálunk a szimulációban, az egy-egyben átültethető a valódi robotra, és nem kell újra feltalálnunk a kereket csak azért, mert a valódi roboton akarjuk futtatni. És a tárgynak a végkifejlete az, hogy készítünk még egy olyan neurális hálót is, ami felismeri a vonalat a robot előtt, és akármilyen pályát így lerakunk egy ilyen szigetelőszalaggal, vagy bármivel a földre, akkor a robot megtanulja, hogy hogyan kell a vonalat követni. És nem hagyományos képfeldolgozással próbáljuk eldönteni, hogy most akkor fehér alapon fekete, akkor arra megyek, hanem ezt csinálunk, egy kis mesterséges intelligenciát, ami el tud futni ott a roboton is egyébként.
Hát, hogyha valakit akkor érdekel a robot technika és annak az alapja, és egy ilyen izgalmas vetülete, akkor ezt meg tudja tenni nálad. De mesélj még kérlek arról, Dávid, hogy alapvetően főállásban mit csinálsz, milyen projektekhez volt közöd, amit elárulhatsz, mert ugye most az autóiparban, illetve az elektronikai gyártás technológiában dolgozol, és ott adsz tanácsod.
Így van, tehát ugye amikor legutóbb találkoztunk, ez 2021-ben volt, akkor nekünk ugye volt egy oktatási robot startupunk, amit mondjuk úgy, hogy a COVID nem igazán szerencsésen befolyásolt, mert gyakorlatilag az iskolák, nyári táborok, az összes olyan csatorna, ahol a robotjainkat népszerűsíteni tudtuk volna, azok szűntek meg egy csapásra. Úgyhogy jelen pillanatban ez egyébként éppen újra indulóban van, következő adagnyi robotnak a gyártásán dolgozik most a cég. Én viszont főállásban most már autóiparban dolgozom. Gyártásnak a beindítása, ugye NPI-nak hívjuk a New Product Introduction-t, tehát egy új terméknek a bevezetése egy adott gyártósorra, ez az a terület, amivel most az elmúlt években a legtöbbet foglalkozom.
És ebben milyen kihívások vannak, vagy nem tudom, tehát egy különböző gépek integrációja, vagy...
Magát a gépek integrációját általában megcsinálják a beszállítók, viszont bizonyos esetben szükséges némi plusz autóipari tapasztalat és szemléletnek az átadása ezeknek a beszállítóknak, illetve garantálni azt, hogy amikor ez a sorozatgyártás elindul, akkor tényleg gondoltunk minden olyan problémára, amire kellett ahhoz, hogy ezt sikeresen tudjuk elkezdeni viszonylag alacsony selejtrátával és mondjuk viszonylag magas eszközhatékonysággal.
Na és így nálatok mennyire van jelen az ipar 4.0?
Én egyébként azért mondtam azt, hogy nekem ez egy ilyen csendes forradalomnak tűnik, és nekem inkább 3.1, mert valójában az ipar 4.0-nak a fő célkitűzéseit azt az autóipar folyamatosan csinálja. Tehát adatokat gyűjtünk, szeretnénk a lehető legjobb eszközhatékonyságot elérni, az adatok alapján, ha szükséges, akkor preventív maintenance csinálunk az adott gépeken. Van néhány eltérés az ipar 4.0-nál kitűzött célokkal kapcsolatban. Én például nem látom azt, hogy miért kéne ezt az egészet decentralizáltan csinálnunk, miért nem jó az, hogy ezt egy szerveren gyűjtjük ezeket az adatokat, én nem látom annak a hozzáadott értékét, illetve nem feltétlenül van szükségünk ehhez 5G-re, meg ipari IoT-ra és társaira, mert valójában minden gépet így Ethernet kábellel össze tudunk kötni, és a szerverre minden adatot el tudunk menteni. Ugye eleve az adatalapú döntés és az adatalapú gyártás optimalizálás nem egy feltétlenül új keletű dolog, ami senkinek nem jutott eszébe az ipar 4.0 előtt. Tehát például a statisztikai folyamatszabályozásnak az alapjai azok nagyjából 100 éve vannak velünk. de ha nem is 100 évre tekintünk vissza, akkor is az elmúlt 10-20-30-40 évben a hatalmas nagy fejlődésen ment keresztül, és pontosan ez a célja tulajdonképpen az Ipar 4.0-nak is, hogy gyűjtsük össze az adatokat, és azok alapján az adatok alapján döntsük el, hogy valamit változtatnunk kell-e a gyártási folyamatunkon. Vegyük észre, hogyha valami nincsen már úgy a szabályozás vagy kontroll alatt, mint ahogy eredetileg elképzeltük, és tegyük meg a szükséges lépéseket, hogy újra a saját irányításunk alá hozzuk ezt. Ehhez nekem nem, én továbbra is azt mondom, hogy nekem ez nem kell ipar 4.0, ezt nevezhetjük ipar 3.1-nek, de valójában annyi történt, hogy azokat az automatizált gépeket kössük össze, és gyűjtsünk róluk adatokat.
Jó, hát akkor most visszadobom neked a lasszit, és mi lesz szerinted az a nagy technológiai újítás, fejlesztés, bármi, ami hasonló mértékben, mint a Gen AI megváltoztathatja akár az egész bolygó életét, létezését. Tehát, hogyha innen nézzük, mikor jön szerinted az igazi ipar 4.0, láttál bármiféle olyan cikket, most gondolok itt arra, hogy nem tudom, a mini akkumulátor, ami évekig megy, vagy hogy elvileg forróbb volt a napnál is az egyik ilyen reaktor, amit gerjesztettek itt pár nappal ezelőtt, csak hogy lesz-e bármi olyan technikai újítás szerinted, ami forradalmasíthat bármit.
Ugye a következő 10 évben azért azt gondolom, hogy ebből nem lesznek olyan termékek, amik elérhetőek a piacon, és ugye pont a fúziós reaktor az, ami mindig éppen 20 évnyire van tőlünk, tehát tulajdonképpen az egy bátor becslés most is azt mondani, hogy persze 20 év múlva már lesznek fúziós reaktorok, de hát ez történik nagyjából 1980 óta, ez az előrejelzés, úgyhogy nehéz azért erre bármit mondani. Ha tényleg feltalálnánk egy olyan akkumulátor technológiát, amivel egy icipici méretben mindenhol ott lenne egy ilyen kis zseb atomreaktor, vagy bármi ehhez hasonló, az nyilvánvalóan forradalmasítaná az életünket, de én nem látom, hogy ez a közeljövőben megtörténne.
Hát figyelj, vizsgáljuk akkor a környezetünket, mind AI, mind robotika, mind bármilyen önvezető autók tekintetében reálisan, és köszönöm szépen az összegzést, meg azt, hogy kitekinthettünk a jövőbe. Nektek pedig akkor sok sikert, és akkor jön a következő 1000 robot, vagy 100 robot, vagy mennyi készül most innen nyelvon?
Hát 2-3-4 ezer.
2-3-4 ezer, jó, hát akkor jól belenyúltam. 2-3-4 ezer szer több esély ahhoz, hogy fiatalok megismerkedjenek a robot technológiával, ez tök jó. És rukkolunk nektek.
Köszi szépen, és reméljük egy pár év múlva tudunk tenni egy olyan visszatekintést, amiben már sokkal pozitívabbak leszünk, és azt mondjuk van, hogy nagyon alulbecsültem a dolgokat néhány évvel ezelőtt.
Ja, hát akkor 2029-ben ugyanitt, ugyanekkor, várunk szeretettel.
Így legyen.
Durázs Dávid, köszi, hogy itt voltál.
Köszi szépen, sziasztok.
Két hét múlva csütörtökön érkezik a legfrissebb Refact epizód, technológia, újítások, robotika, és természetesen középpontban még mindig az ember, hiszen a célunk az, hogy mi fejlődjünk és nyerjünk a nap végén akár egy podcast epizód meghallgatásával. Köszi, hogy itt vagy velünk, a továbbiakban is tarts a Refacttel. Minden jót!